Ha a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. A mi segítségünk az Úrtól van, aki a mennyet és a földet alkotta. Ámen. Hallgassátok meg, Urunk, igéjét, amint megírva található Máté evangéliumának a 21. fejezetében, a 28. verstől a 32. versig terjedő szakaszban. Máté evangélium a 21. fejezetének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakaszából, a Bibliaolvasó kalauz által holnapra ajánlott újszövetségi ige szakaszból, így szól hozzánk az Úr Jézus szava. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt. Nem akarok. Később azonban meggondolta magát és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt. Megyek, uram! De nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül apja akaratát. Azt felelték, az első. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Istenünk szent lelke áldja meg ezeket a különleges szavakat, hogy lelkünk épülésére szolgáljanak. Jöjjetek, őt hívjuk segítségül imádságban. Szentlélek, Úristen, hálás a szívünk azért, mert jelenlétedet, munkálkodásodat tapasztaljuk és érezzük az életünkön. De hadd kiáltsunk hozzád még nagyobb erőért. Könyörögve kérünk, segíts meg, hogy mindaz, ami most itt elhangzik, a lelkünk épülésére szolgáljon. Ne csak meghalljuk, hanem valóban vegyük is komolyan, a szívünkig is hadd érjen el. Szentlélek, Úristen, ez a te csodád, hogy emberek összegyűlnek egy emberek által épített helyen, és egy ember hirdetni próbálja azt, amit te, örökké láthatatlan, nálunk kibeszélhetetlenül hatalmasabb Isten, üzenni akarsz nekünk. Ez a csoda, ha te ezt egy gyarló emberen keresztül megteszed. És ez a csoda, hogyha elvégzed mindannyiunk szívében, hogy valóban ne is ettől az egy embertől való szónak vegyük mindazt, ami hangzik, hanem tőled való üzenetnek. Hisszük és érezzük is, hogy közöttünk vagy. Könyörögve kérünk, végezd el hát bennünk ezt a csodát, hogy ne csak egymással, hanem elsősorban veled hadd lehessen nekünk találkozásunk. Atyánk, hálát adunk azért, hogy te szent háromság Isten vagy, hálát adunk azért, hogy fiadban megváltottál, és hogy lelked által láthatatlanul, de mégis tökéletesen, nyilvánvalóan jelen vagy közöttünk. Könyörögve kérünk hát, ne a bűneinkre tekints, hanem segíts meg, hogy azokkal még erősebben és határozottabban harcolva tudjunk egyre inkább a tiéd lenni, gondolatainkban és cselekedeteinkben és szavainkban. Kérünk, áld meg éppen ezért az ige hirdetőjét, szavait és tetteit, és áld meg az ige hallgatóit, szavainkat és tetteinket, hogy egységben legyenek kettő, hogy életünkkel és beszédünkkel egyaránt neked szolgálhassunk. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek, feleségem várja már őket a gyülekezeti teremben. A 180. dicséret egyetlen verse a 341. ének dallamára. A 180. dicséret egyetlen versével imádkozzunk, a töredelmes szíved te Uram szereted.
Oh,
Az iga, amelyel Urunk a szívünket keresi ebben az órában, az imént hallott ige szakaszon túl a Kolosséiakhoz írott levél második fejezete, mégpedig annak 6. és 7. verse. A Kolosséi levél második részének 6. és 7. versét olvasom. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Foglaljunk el. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy közös általános tapasztalatunk, hogy manapság az emberek sokszor a kígyókhoz, vagy éppen az angolnákhoz hasonlóan viselkednek. Nem lehet rajtuk fogást találni, valahogy mindig kiesnek, kicsúsznak, kitekergőznek az embernek a kezéből. Egyszer ezt mondják, máskor azt, amit ígérnek, nem tartják meg, százszor is megváltoztatják. Ráadásul ez mostanában valamiféle erény az emberek között, nem pusztán divat, ami azzal hódít, hogy az egyik csinálja, csinálom én is, hanem kifejezetten ez egy erénynek számít, mert kifizetődőnek tűnik, és ezért terjed egyre inkább. Úgy mondják az idősek, hogy régen a szava hihetetlen embernek még barátja se volt. Most meg az élet bármelyik szinterén lehet találkozni ilyen magát meggondoló, az elveit, világlátását óránként változtató emberrel. Ezt kívánja az érdeke. Mindent az érdekek uralnak. Mivel járok jobban? Ha az, amitől, akitől az előbb még jót reméltem, hirtelen bajba kerül, már váltok is. Hát én nem tartozom hozzá, nem úgy gondolta. Mennyire másként tanít erről a Biblia? Csak egy ismert ősi rész, ami az istentisztelet legelején hangzott végtelen gyönyörű szavak a 15. Zsoltárból, a 4. és az 5. versben ezt hallhattuk, az igaz ember esküjét nem vonja vissza, ha kárt val is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Ez a bibliai minta. És ehhez egy csodálatos ígéret is kapcsolódik, hogy miért és hogyan szolgálja ez a viselkedés az embernek az érdekeit. Mert még azt is ez szolgálja. Hiszen így hallottuk, aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Nem kellene tehát az érdekek mentén angolnává, kígyóvá válni, és sikamlósan, tekergőzve mindenhonnan kereket oldani. Egyszer kellene jó döntést hozni, és aztán annál kitartani. És azt ígéri az Isten, hogy aki benne bízik, és ilyen, az az ember nem bukik el, hanem emelt fővel töltheti az életét, és várhatja az utolsó óráját. A mostanában a bibliaolvasó kalauz szerint ajánlott új szövetségi igékből, a maiból, illetve amit most felolvastam a holnapiból, azt látjuk, hogy az Úr Jézus körül is igen sok ilyen angolna viselkedésű ember volt. Nem kötődtek, nem ragadtak le egyetlen társaságnál. Mindig oda csusszantak szavaikkal, hízelkedésükkel, ahová éppen kifizetődőnek gondolták. Ennek a legeklatánsabb példája, amikor a János evangéliumában az Úr Jézus a zsidókkal vitába keveredik, illetve a János evangélium a végén, bocsánat, és akkor egyenesen azt mondják, hogy nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Azért, hogy tőled megszabaduljunk, Jézus, inkább közösséget vállalunk a gyűlölt, bálványimádó római császárral is. Csak te pusztulj innen. Szóval az Úr Jézussal az ilyenek nem akartak közösséget vállalni, mindig valaki mással ő ellene. És éppen ezért támadták olyan kitartóan. Ez az igebeli beszélgetés, mikor felhangzott, akkor az Úr Jézus már bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot az árusoktól, pénzváltóktól. Ezzel olyan nyilvánvalóan üzent hadat kora vallási szokásainak, hogy innentől már az ellenfelei se fogták magukat vissza. Megkérdezték hát tőle, milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Hát ki vagy te, hogy ide jössz és itt rendelkezel? De ezt nem azért kérdezték, mert tudni akarták, hanem azért, hogy bármit is mondjon az Úr Jézus, megfogják általa. Pedig hát itt is kaptak egy lehetőséget arra, hogy elfogadják. Elfogadhatták volna azt, amit mond, és azzal együtt már őt magát is. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy milyen hatalommal akar csapást mérni az Istent a saját vallásából kiszorító szokásokra. A kérdésük még jogos is lehetett volna, ha a tanulás szándékával teszik fel. Végre megmondja, hogy Isten küldte, és akkor most már hiszünk benne. De nem ezért kérdezték, hanem azért, hogy valahogyan a szavain keresztül fogják meg. Az Úr Jézus éppen ezért nem válaszolt nekik egyenesen, hanem rájuk bízta a döntést. De azért elmondta nekik a példázatot a két testvérről, meg a gonosz szőlőmunkásokról, azt majd holnap után olvassuk, de most a két testvér példázatát olvastam. Ennél ismét egy kitalált tanmesével van dolgunk, amelynek az értelme valami nagyon fontosat akar elárulni nekünk az Isten országának a természetéről. Ahogyan hallhattuk, a példázat szereplője két fiú és az apjuk. Ismét csak szőlőről van szó, mint a múlt héten. Ez Izrael életében valóban meghatározóan jelen volt, így hát az Úr Jézus hallgatói pontosan érthették, hogy miről van szó. Ez egy teljesen életszerű helyzet volt megint, akár csak a Máté 20 elején lévő példázatnál. Nos, mivel fiúkról van szó, ez a szőlő nem más, mint ennek a két fiúnak az öröksége. Tehát, ha úgy vesszük, a sajátjukban kellett volna dolgozniuk, ráadásul még úgy, hogy az apjuk megkéri őket. Egy jó fiú, akinek fontosak a szülei, vagy legalább az örökség, szó nélkül is megtette volna. Ha látja, hogy nélküle nem boldogulnak, ha csak beállt volna a munkába. Nehogy felverje a gaz, nehogy elvigye a betegség azt a szőlőt, ami az enyém lesz. Csak teremjen minél jobban. Ez lenne a normális gondolkodás. Ezeknek a fiúknak viszont, mintha a mából mentek volna vissza, szólni kell, külön kérvényt kell benyújtani. Az idős kéri a fiatalt, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ráadásul mindössze egyetlen napról van szó, mégis megdöbbentő válaszokat kap. Az először megkérdezett mindössze ennyit felel, nem akarok. Se magyarázat, se bocsánatkérés, se ígéret, se mentegetőzés, hogy érts meg apám, nem akarok. A munka azonban munkásért kiállt. Így az apa a másik fiát is megkérdezi. Ez azt mondja neki, megyek, uram, de aztán nem megy. Tetteikben tulajdonképp angolnaként viselkednek, hiszen aki nemet mondott, az kiment, aki meg igen mondott, az otthon maradt. Egyik fiú sem üti meg a mércét, annak a kornak az elvárásai szerint. Az első nem felelhetne ilyen rideg elutasítással, hiszen az ötödik parancsolat alapján a szülei felé engedelmességgel tartozik. Ha nincs kedve, akkor is ki kellene mennie a szőlőbe. A másik pedig nem tartja meg a szavát. Így hát ő sem hozható fel példaként a hallgatóság számára. Nincs jó választás, hiszen ez a példázat nem is arról szól, hogy melyik lenne a követendő példa a kettő közül, legalábbis az apa-fiú viszonyra nézve. Hiszen az Úr Jézusnak a kérdése éppen az, hogy a kettő közül ki volt, aki teljesítette az apjának az akaratát. Hát erre viszont azért lehet választ találni, az, aki először nemet mondott, de végül mégiscsak elment a szőlőbe. Ő beszédében tiszteletlen és reménytelen volt, de a tetteivel aztán mégiscsak jól viselkedett. A példázatbeli apa természetesen az Atya Istent jelenti. Erre utal, hogy a példázatban így beszél az Úr Jézus, hogy megyek, uram. A két fiú pedig az Isten jogos kérésére különféleképpen válaszoló embereket jelenti. Kiteljesítette tehát az Apa, azaz az Isten jogos akaratát a kettő közül? Az, aki legalább utólag, de még időben meggondolta magát. És ez azt jelenti, hogy az Isten hívását elfogadta és megtért. Hiszen itt nem a munkáról, nem a szülő-gyermek kapcsolatról van, vagy nem is a szöllőről van szó, hanem az élet nagy döntéséről. Keres, szólít engem az Isten. És mit kezdek én ezzel a megkereséssel, ezzel a hívással? Mit felelek rá a szavaimban, és mit teszek a cselekedeteimben? Összhangban áll le a feleletem és az életem? Vagy én is olyan vagyok, mint az a két fiú, hogy egy dolog, amit mondok, és egész más, amit aztán megteszek? Az elsőként megkérdezett fiú először nemet mondott, aztán mégis elment. Ez azt jelenti Isten és a mi kapcsolatunkra nézve, mert nyilván ez az érdekes nekünk, hogy az engedelmesség az már gyümölcs, mégpedig a megtérésnek a gyümölcse. Ez a fiú először nem akart menni, de amikor rászánta magát, akkor már el is ment, és végig is csinálta azt, amire először nemet mondott. A másik viszont hiú reményt keltett az apjában azzal, hogy azt mondta, amit mondania kellett, amit az apja hallani akart, de végül mégis szava hihetetlennek, megbízhatatlannak bizonyult. Angolnaként kicsúszott az apja kezéből. Noha azt mondta, amit az apja hallani akart, végül az igazság mégis teljesen más lett. Érdekes dolog, de meg lehet figyelni, hogy az Istennek mindig könnyebb dolga van a dacoló és az őt tagadó emberrel, mert az ilyeneknél a viselkedés, az érzelmek hevessége miatt a megtérésnek mégiscsak komoly az esélye. Ez a példázat is erről szól. Aki nagyszájú volt elsőre, aki felmerte vállalni, hogy már pedig engem nem érdekel, old meg apám, ahogy akarod, végül mégis ő gondolta meg magát. Azokról viszont, akik azt hiszik magukról, hogy az ő életük hibátlan és példás, hamar kiderül, hogy a szívük képtelen, nagyon messze áll a megtéréstől. Sokan beszámolnak bizonyságtételben arról, hogy megtérésük előtt milyen erővel igyekeztek ellenállni az Isten hívásának. Ismerek valakit, aki esztendőkön át azért olvasta naponként a Bibliát, ment a vonattal a munkahelyre, legalább egy óra hosszat, minden nap olvasta a Bibliát azért, hogy megtalálja benne a hibát. Hogy aztán azt majd a hívők orra alá dörgölhesse, hogy na, tessék, itt van a ti istenetek, nem létezik itt a Bibliátok. Magának mond ellen. Nekem volt igazam, hibás a hitetek. Tudjátok, mi lett ennek a vége? Mivel nem találta meg a hibát, szépen lassan arra ébredt, hogy ő is szeretne hinni ebben az Istenben. Hívő ember lett, mert az Isten lelke apránként leküzdötte benne az ellenállást és meggyőzte. Azért nincs hiba, azért nincs önellentmondás a Bibliában, mert igaz minden szava. Ő is olyan volt, mint az első fiú. De ahogy megyek, hagyjál békén, Isten, majd én megmutatom. És ezt a lázadást az Isten meg tudta fordítani. Aki viszont a szavaival mindig helyesen felel, csak éppen nem teszi, amit mond, az mindvégig távol van. Nem kerül közelebb az Isten országához. A képmutatók az Istennel kapcsolatban csupán langymelegek, ahogy a Jelenések könyve fogalmaz, akik se nem lázadnak, se nem érdeklődnek, csupán sodródnak az árral, mondom, amit kell, hagyjatok békén, azok nagyon súlyos ítélet alá esnek. Nem az a fontos tehát, hogy mit mondunk, hanem hogy mit teszünk. De azonnal hozzáteszem, hogy a legjobb, ha a kettő egységben van. Ha azt mondjuk, amit meg is teszünk. Ha megbízhatók, és ha ezáltal megismerhetők, kiismerhetők vagyunk, és nem olyan, mint a kígyó vagy az angolna. Ahogy már a Zsoltárban is elhangzott, az Isten ezt áldja meg. És nem azt, amikor mindenhonnan kicsusszan valaki, mert folyton változtatja a véleményét, a kijelentéseit, A tettei pedig még a folyton változó beszédével sincsenek soha összhangban. Az Úr Jézus a két fiúról szóló példázatot egyébként az ellene támadó vezetőkre, vénekre mondta, és ők értették is. A fejezet vége felé jegyzi meg Máté, amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartottak. Hiába beszélt hát a lelkükre. Hiába értették. Sajnos mégsem lett belőle megtérés. Mert a szívük kemény volt, és nem akartak megváltozni. Ezek a vezetők a szavaikkal mindig igent mondó, de tetteikkel engedetlen, megbízhatatlan fiúhoz hasonlítottak. Kik hasonlítottak a beszéddel nemet mondó, de aztán tetteiben mégis engedelmeskedő fiúra? Bizony mondom néktek, hogy a vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Isten nincs előrébb azzal, ha azt mondjuk neki, amit ő hallani akar. Ő ismeri a gondolatainkat is. Nem lehet becsapni. Mégis milyen sokan megpróbálják, akár egy életen át, és még azt is hiszik, hogy jó, amit tesznek. Hát a látszat jó. Ezért erőtlenek a gyülekezetek, sőt az egész egyház. Mert sokszor mi is ilyenek vagyunk, akik pedig a beszédünkkel Isten mellett állunk, csak épp a tetteink mást üzennek. A hitelesség kérdése feszül itt a történetben. Vajon nem azonosítanak-e bennünket, keresztjéneket sokszor szépen és kegyesen beszélő, imádkozó, éneklő, de ugyanakkor tételen emberekként, akiknek csak a szavai beszélnek, de az életük hallgat. Ismerjünk magunkra, hányszor nem teljesítjük az Isten akaratát. A hitelesség nem más, mint egyenlőség jel a kimondott szavak és a megtett cselekedetek között. Gondold meg, mit mondasz, és teljesítsd, vedd komolyan a szavaidat. És merj belenézni abba a tükörbe is, amit a környezeted eléd tart. Vedd észre az ő szemükben, hogy van-e hiteled előttük. Hiszen saját hiteltelenséged mások előtt akadályá lehet abban, hogy az Isten igazságát megismerjék. Az a helyzet, hogy a keresztjén hit az egész valamikori keresztjén Európában már csak nyomokban van jelen. És ez nem Isten meggyengülésének a következménye. Lehet, hogy valakik ezen fantáziálnak. Most jön valami még jobb, vagy még erősebb Isten, hát ez a kereszténység, ez már unalmas. Nem az Isten meggyengülésének a következménye, hogy itt tartunk. Nem benne van a hiba, hanem az emberekben. Egyrészt az egyházban lévő emberekben, mi bennünk, hogy a Krisztusról nevezett keresztjének élete sok-sok évszázad alatt nem volt hiteles. És sajnos sokszor ma sem az. Ezen a téren a helyben lévő közösség, a gyülekezet sokat javíthat, ha a képmutatást egyenként elhagyjuk. Ha nem azt mondjuk, amit a másik ember hallani akar, ha nem azt mondjuk, amit mondani kell egy hívő embernek, aztán mit csinálunk, az úgyse derül ki, dehogy nem. Hanem ha azt mondjuk, amit komolyan gondolunk, és ami a tetteinkben is megjelenik. Persze mondjuk azt, amire az Isten tanít bennünket, és tegyük is azt, amire az Isten tanít. Így lehetünk, ami egyenes, soha nem hazudó Istenünknek valóban hitelesen, hihetően a gyermekei. hirdesd az igét, és élj is a szerint. Megtérésre akarta hívni, vagy legalább a tettei következményeire akarta figyelmeztetni a zsidó vezetőket az Úr. Nekünk is ezért mondja, vedd észre testvér, hol tartasz? Ha eddig képmutató voltál, még nem késő, hiszen azt teljesítette az Atya akaratát, aki a rossz beszéd után kész volt megváltozni, a helytelen beszéd után meggondolni magát, és mégiscsak helyesen cselekedni. Ez az út a világ utolsó pillanatáig minden Isten által megszólított ember előtt ott van. Ha valamikor nemet is mondtál neki, de ő szólít, akkor indulhatsz. Nem kell a régebbi rossz döntésedhez ragaszkodni. Míg lehetőséged van, addig dönts helyesen. A második apostoli ige pedig abban akar megerősíteni, hogy az egyetlen jó döntés az, ha valaki megtér az Úr Jézushoz. Így hallottuk Pált. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Az Istennek való engedelmeskedés a megtérés csodálatos gyümölcse. Az első a megtérés, az elfogadása Krisztus Jézusnak, az Úrnak. Milyen gyönyörű szó ez az elfogadás. Az eredeti görögben a paralambánó ige állít, ennek a jelentése az, hogy befogad, helyesel, magáévá tesz, magára nézve iránymutatónak tart. Ezt jelenti tehát befogadni Krisztust, megtérni, megismerni és elfogadni őt, hozzá hasonlóvá lenni az élet útjain. Először is felismerem benne az Isten fiát, az én megváltó Uramat, és ebből következően követem őt tetteiben, gondolkodásában, hogy tényleg az Uram legyen, aki vezet, akire hallgatok. Aki így tesz az ige szerint, Krisztusban élhet. Az ő védelmében, az ő társaságában, az ő erejével, az ő remek kilátásaival a jövőre nézve, mert neki igazán remekek a kilátásai a jövőre nézve. Hiszen ő lesz minden mindenekben, ahogyan már most is. Hiszen övé a végső győzelem. De ehhez, ahogy hallottuk, meg kell gyökerezni ő benne. Azaz ragaszkodni kell az Úr Jézushoz mindig folyamatosan. Belőle ered, belőle indul minden, amit gondolsz, amit teszel. Ne legyen nap, ne legyen óra vagy perc, amelyből őt kihagyod. Határozzon meg az Isten egészen. És aztán épülni is kell ő benne. Azaz fejlődni. Nem lehetek olyan, mint 1, 5 vagy éppen 10 éve voltam. És ha fejlődök, ha tanulok, akkor így tudok megerősödni a hitben, amit szintén ír Pál. Hogy nehogy az legyen a kérdésem 5-10-20-50 évi templomba járás után, hogy az Úr Jézus Istene egyáltalán, hogy szerete egyáltalán, hogy ismere engem egyáltalán, hanem ha megerősödsz a hitben, akkor az lesz a kérdésed, hogy hogyan lehetnél még inkább, még jobban az övé. Mindebből pedig szív szerinti hálaadás következik Pál szerint, amely egyre bőségesebb. Szóval nem panasz áradat, nem bizonytalankodás, hanem őszinte hála. Mindazért, amit Isten tett és tesz értem, bennem és általam a világért. Csodák ezek, mikor egy ember az Isten eszközévé lehet, mikor magában felismeri az isteni erők munkálkodását, a Szent Lelket, nevet hát természetesnek ezeket a dolgokat. A hívő istenfélő ember beszédében megfontolt. Csak olyat mond, amit átgondolt, és fel is vállal. Aztán a tettei összhangban vannak a beszédével. Ha pedig bűnt ismer fel a viselkedésében, mert kell bűnt látnia, mert sajnos vannak bűneink, akkor a hívő ember kész megváltozni, mint a fiú, aki nemet mondott az apjának, később mégiscsak elment a szőlőbe dolgozni. Ő teljesítette atya akaratát, mert kész volt belátni a hibáját, a bűnét, és legalább utólag helyesen dönteni. Ne légy hát olyan sikamlós, mint az angolna, amely mindig kicsúszik, mindig elkanyarodik. Se az Istennel való kapcsolatban ne légy ilyen, se az emberekkel valóban. Bizonyulj beszédedben és tetteiben, életed minden szinterén hitelesen az Úr Jézus gyermekének. Amen.